Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
És folytatjuk a Hetes stúdió adását. A második órában, ahogy ígértem, megbeszéljük azt, hogy egész pontosan miket is mondott Orbán Viktor Tusványoson, illetve Magyar Péter Székesfehérváron. Az asztalnál hagyományosan négyen ülünk, mint Rejtő Jenő regényében. Sok szeretettel üdvözlöm, mint Lengyel Lászlót, a pénzügykutató ZRT elnök vezérigazgatóját, régi kollégánkat, Szentpéteri Nagy Rihárd jogász politológust, és természetesen Bolgár Györgyöt. Nos, hát kezdjük azzal, hogy mi volt a első ilyen összefoglaló felületes benyomásotok Orbán Viktor tusványosi beszédéről, hiszen ezekből most már azért több tucatnyi van, elég sokszor hallgathattuk, megláthattuk őt. Egy dolog biztos, hogy székely szalmakalap nem volt a fején.
Azt gondolom, hogy az első benyomás az majdnem mindenkiből, aki kibírta a helyszínen a 40 fokos meleget és a kamerák másik oldalán, hogy ez nem volt egy kiemelkedő beszéde, tehát önmagához képest is gyenge volt. Vagy tényleg nem akart semmit mondani, ez az egyik lehetőség, vagy nem tud semmit mondani, ez a másik lehetőség. Válogathatunk-e között, hogy mi az oka annak, hogy lényegében az általa utolsónak nevezett, tehát a ciklus utolsó beszédének nevezett beszédét is ennyire gyengére vette. Én egy dolgot vártam mindenképpen, és valószínűleg a gyengeséget is erre vezetem vissza. Nem lehet egy olyan közönség előtt érdemben beszélni úgy, hogy elhallgatja, hogy előtte pokolian nagy csapást szenvedett el, hogy Szimion román szélsőjobboldali elnökjelöltet támogatta. Senki nem merte megkérdezni. Ez egyébként mutatja a gyávaságnak és a tapnyalásnak a jelentőségét, de az, hogy egy olyan helyen kellett beszédet tartani a Székelyföld közepén, akiket nyíltan elárult, ezt valószínűleg azért nem számíthatta ki, hogy még csak egy közbe kiáltás se lesz, hogy mit csináltál. Na most ezért gondolom, hogy a semmit mondás az részben arra vezethető vissza, hogy egy árulást megmagyarázni az árulás színhelyén, ezt nem tudott, vagy nem akart, és ebből következően ilyen eredményre jutott, amilyenre jutott.
Hát ehelyett veregette az új román miniszterelnök vállát, ugye Balazsánnal találkozott, és nem mulasztotta el a magas labdát, hogy ez a 24. román kormányfő, akivel találkozik, tehát ez a része, ez megvolt, és volt még egy igen erős mondata, ami önbizalomtól duzzadt, ez pedig az, hogy reméli, hogy a következő évben, tehát 2026-ban a ciklus kezdő beszédet is itt fogja majd mondani.
Igen, így van, hát rendre elhangzik ez a beszéd. Voltak éppen azért, mert a naptárban eljön a nap, amikor tusványosra sor kerül, és akkor ő neki beszédet kell tartania, ha van mondandó, ha nincs. Ezúttal úgy festett, hogy lesz mondandó, hiszen olyan hallatlan reklámkampány előzte meg ezt a beszédet, és olyan nagy jelentőségűnek lett előre kikiáltva, és hogy itt egy nagy bejelentés, egy súlyos bejelentés lesz, ezt várta mindenki. Úgyhogy az első benyomás valóban az volt, hogy nem volt valójában nagy bejelentés, ezek sekélyes bejelentések voltak. A második benyomás.
Ehhez képest egy hete fújják ezt a lufit a Fidesz összes csatornáján. Igen, éppen, ő maga is személyesen.
Maga is. Éppen erre utalnék, ezt politikai hibának tartom. Ha ez a beszéd volt várható, akkor nem lett volna szabad ennyire beharangozni. Nem lett volna szabad azt mondani, hogy itt egy nagy bejelentés lesz, mert itt egy nagy bejelentés nem volt végtére is. Úgyhogy ez mindenképpen meglepő volt, mert arra lehetett számítani, hogy nagy bejelentés lesz, hiszen más sem mondtak, mint ezt. Másfelől azonban ugye ezeknek a beszédeknek a jellegzetességéhez tartozik az, hogy ezek általában nagyívűnek mondatnak, általában perspektívikusak és mélyen szántók. Ezzel szemben nem csak az idén, de az idén különösen, nekem is ez volt a benyomásom, hallottunk egy közepes szónok sekélyes, földszintes gondolatait, hallottuk a világról, amelyet nem ismer, vagy félreismer. A beszédnek a jelentős része olyan elemeket tartalmazott, amelyekben csúsztatás volt, amelyekben pontatlanság volt, a második része pedig kifejezetten valótlan állítások sora volt, úgyhogy ez egy átverésnek is mondható. Összefoglalom, azt mondhatjuk, hogy évről évre meg kell tapasztalnunk azt, hogy egy ilyen minőségű ember és ilyen gondolati mélységű ember vezeti ezt az országot, és alig, hanem ez hozzá is van szokva, még egy mondat arról, hogy itt a 24. román miniszterelnökkel van már egy történelmi időben, és ezt ő a kormányformával magyarázta, hogy ott valóban az elnök jelentősebb szerepet játszik, mint a miniszterelnök, de nem csak a kormányformával lehet magyarázni, hanem a politikai rendszerrel is. Magyarország nem demokrácia, és az, hogy aki ilyen hosszan ül ebben a székben, az éppen azt bizonyítja, hogy bizony gondok vannak a demokráciával is. Még egy záró gondolat, ha szabad, hogy éppen a választásokra lett fölfűzve az egész, bármit mondott, annak perspektívájából értékelendő, hogy jövőre választások lesznek, és azt meg akarja nyerni.
Gyuri, a te benyomásod mi volt erről a beszédről? Hiszen itt a Klubrádió folyosóin is találgattunk egész héten, hogy mi az ördög lesz az a nagy bejelentés, hogy előrehozott választás, vagy Trump látogatása Magyarországon, vagy megint jön a pápa, tehát szóval mi ilyen nagyságrendekben gondolkoztunk, hát ehhez képest kisegér volt, ami elhangzott tusványosan.
Hát még kisegér sem volt. Az volt a benyomásom, amikor abba hagyta, hogy a miniszterelnök elfogyott, hogy nincs már benne több. És ez egy furcsa dolog, mert Riárddal ellentétben én úgy gondolom, hogy Orbán Viktorban sok volt, sok ki is jött belőle, sok felháborító, sok idegesítő, sok túlhajtott vízió, de azt nem lehet mondani, hogy nem egy olyan ember, aki ne próbálta volna mindig valahogy átlátni a világot, Európát, benne Magyarországot, a saját helyét, és meghatározni bizonyos irányokat. Olyanokat is, amelyeket azóta rendszeresen fölidéznek például nyugaton is, hogy hát ezt az illiberális demokráciát ő vezette be, vagy vezette hozzá, vissza.
Ez az igazi fából vaskarika. Valami vagy demokrácia, is, vagy nem.
Hát, de lehet mondani, hogy azért létezik egyfajta liberális demokrácia, és vannak olyan demokratikus rendszerek, országok, amelyek nem liberálisak. Hát ha ő ezt a megtartjuk a választásokat, a választásokon több párt indulhat, a győztes kvázi mindent visz, ezt a fajta demokráciát választotta magának, és nem azt, hogy én mindenkit képviselek egy demokráciában, minden kisebbségnek, minden csoportnak meg kell adni a megfelelő jogokat, az egyes embernek is. Nem, neki itt a többség volt a lényeg mindig, a többséget megszereztük, kétharmadosat a parlamentben, tehát mindent viszünk. Ennyi csak az illiberálisról. De egy ilyen ember, aki képes volt sokszor felháborító, de azért az emberek és a politikusok gondolkodását megmozgató dolgokkal előjönni korábbi tusványosi beszédeiben, most tényleg elfogyott, most az ég világon semmit nem tudott kitalálni, és ez ugyan nem lett volna annyira meglepő, ha Németh Zsolt, aki ott ült mellette, és a parlament külügyi bizottságának elnöke, és aki ráadásul két nappal vagy három nappal ezelőtt még megmerte azt is kockáztatni, hogy hát Trump elnöksége kudarc, mert a háborúnak nem lett vége, pedig arra számítottunk. Szóval közvetve kicsit bírálta legalábbis Orbán Viktor korábbi optimizmusát. Ez a Németh Zsolt mondta azt, hogy egetrengető dolgok lesznek ebben a beszédben, amit aztán átvett Orbán Balázs is, a miniszterelnök politikai igazgatója, akinek tudnia kellett, még ha az utolsó éjszaka dolgozik is Orbán Viktor danulászás mellett, erre a danulászásra kitért az egyik kérdésre adott válaszában, danulászás mellett maga írja is a beszédét. De semmi nem történt, semmit nem mondott, az pedig nem egetrengető, hogy a saját belső méréseik szerint 106 választókerületből 80-at megnyernének, úgyhogy mit ugrálnak ezek ott a Tiszáék. Semmit nem mondott, egyetlen üzenete volt, ha erre akarja fölfűzni a választási kampányát, hogy világháború közeleg, és én fogom megmenteni ezt az országot, kihúzni a világháborús fenyegetés és a fegyverek alól, fölül, mellől Magyarországot. Csak bennem bízhatok, mert én tudom, hogy kell itt megfelelően játszani.
Hát már abban az esetben, hogyha egy olyan kis ország, mint Magyarország kimaradhatna bármiből is, amit valójában világháborúnak hívnak. Ez az ijesztgetés is egy meglehetősen nívótlan dolog, bár ez kétségtelenül már nagyon régóta része a Fidesz politikájának, hogy riaszgatnak itt mindennel, Soros Gyuri bácsival, migránsokkal, az ukránokkal, az ördög tudja mivel, Brüsszellel, és aztán majd jön Orbán Viktor, és lehetőleg azt a távoli és megfoghatatlan ellenfelet két várafektetés legyőzi. De nekem is az a benyomásom, mint amit te is mondtál, hogy egész egyszerűen megfáradt ez az ember. Nem képes megújulni, nem képes újdonságokat mondani, hiszen hogyha ez volt mondjuk a választások előtti kampányindító beszéd, ami könnyen lehet, hogy ez volt, ehhez képest Magyarországról egy árva szó sem volt. Tehát volt itt intergalaktikus parabola, meg történelmi párhuzam, meg minden, de tessék mondani, hogy az, hogy itt Magyarországon mi lesz az egészségügye, mi lesz az oktatással, mi lesz a költségvetéssel, mi van a MÁV-val, mi van a kórházakkal, egy büdös szó nem hangzott el erről.
Én azt hiszem, hogy ennél rosszabb a helyzete, mert hogy nem csak az a baj, hogy ő személyesen elfáradt valószínűleg a 15 év kormányzásában, hanem az a doktrína, amit kialakított, az a szellemi és egyébként végrehajtott, mert lássuk be, hogy példaértékűnek tartották a populista, nacionalista erők, hogy van egy ország, ahol következetesen lebontották a jogállamot, ahol következetesen véghez vitték a piacgazdaságnak a visszaszorítását, ahol példát mutattak arra, hogy hogyan kell felszámolni a független sajtó lehetőségeit, ahol példát mutattak egy csomó olyasmiben, amit aztán Donald Trumpok például szinte utánzásként megcsinálnak. Tehát úgy emlegették Orbán Viktort, hogy ez igen, ez így van, ezt így kell csinálni. Ha mi át akarjuk venni a hatalmat tartósan, legyenek ez Robert Fico vagy Erdogán, akkor lényegében követhetjük az Orbáni példát. Na most ezzel a dologgal baj van. Ezzel a dologgal baj van. Trumpnál is baj van, és általában baj van. Hála Isten mondanám ezt. Ami nem azt jelenti, hogy nincs benne óriási kockázat, és nincs ennek egy offenzívája bizonyos értelemben. De hogy ebben semmi újdonság nincs. Tehát, hogy újra előadta azt, hogy a migránsok itt lesznek, és most már nyugatról fognak jönni, és nem keletről, ami már is egy képtelenség, de nem ez az érdekes, hanem mondj egy új dolgot, mi az, amit akarsz itt még mondani? Tehát olyasmit, amit eddig nem tudtunk, ami ellen te, na most belpolitikailag pedig, hát teljesen igazad van, ugye óriási pofonokat kapott az év eleje óta. Tehát az, hogy azt gondolta, hogy egyetlen nekirúgászkodással a gazdaság hirtelen Münchhausen báróként kihúzza magát a mocsárból, erről kiderült, hogy éppen egyre lejjebb megy, és ezt ugye nap mint nap átéli.
A repülőrajt helyett kényszer leszállás.
És ez a kényszer leszállt, és orra esett. Na most ezt nem vehette elő, ezt nem lehetett előadni, de mondok egy másik példát, előadta, hogy honnan lesz itt ember, kérdezte az egyik kérdése ez a nagy stratégiának, hogy az első kérdés, honnan lesz Magyarországon ember?
Magyar nagy stratégia.
Magyar nagy stratégia, de most a magyar nagy stratégiának az első visszakérdezés az lett volna. De hát ember, hát itt a demográfiai mélyponton van a magyarság. Hát soha ilyen mély ponton nem voltunk. Hát már, ne adj elő, családsegítő szövegeket elő, hogy majd a jövőben mi lesz. Hát 15 év után nem mondd azt, hogy majd lesz a 18 éveseknek mind lakása.
De Laci, van hát, nekik? Ha valami, akkor ez a lakossági bizalmi index, hogy most mennyire vállalnak a fiatalok itthon gyereket, mennyire mernek egyáltalán családot alapítani. Ennél jobb mutató nincsen, ami azt kifejezné, hogy a fiatalok mennyire bíznak ebben a kormányban és ebben az országnak.
Most ez, hogy ezt visszakérdezhettek volna, és bizonyos értelemben ez az, amit Magyar Péter, amikor elkezdett arról beszélni, hogy nincs jövőképe a fiatal. Tehát fölmondta azt, hogy egy perc ezelőtt te mondtál, hogy igen, beszélgetve az országban, biciklizve arra ébred rá, hogy itt a fiatalok inkább elmennek ebből az országból, nem azért, mert ezt az országot nem tartják a hazájuknak, hanem azért, mert nincs lakásuk, nincs jövőjük, nincsen megfelelő helyük.
És most már munka se lesz talán.
Most ezt 15 éves kormányzás után mondják Orbán Viktornak, tehát amikor ő előáll azzal, hogy most csinálok egy olyan intézkedést, amiből egyszer majd lesz valami, akkor az a kérdés, és eddig mit csinálta, kedves miniszterelnök úr, eddig hogy nem sikerült ez a dolog? És az pedig, hogy valaki azt mondja, hogy a védelmet az jelenti Magyarország számára, hogy fejleszted a hadsereget, hát ezen ott a hasukat foghatták, nevettük be, hát ilyen nincsen, hát a magyar hadsereggel akarja megvédeni Magyarországot, ki ellen és hogyan? Szóval ez valami olyan képtelenség, amit megint visszakérdezünk, és abban a pillanatban nevetségbe fúl. Tehát szerintem a valóságos kérdések elől elmenekült, de nem volt lehetősége, hogy valóságos kérdésekről beszéljen, mert abban a pillanatban a legnagyobb bajban van.
Richard?
Igen, valóban így van. Semmi olyasmit nem mondott, amit egy miniszterelnöktől az ember elvár. Kormányzással összefüggő dolgokról nem beszélt, és a rendre ezt csinálja majdnem 35 éve tulajdonképpen. Olyasmit tehát nem mond, ami a feladata lenne. Nem foglalkozik olyasmivel, amiért ott van, amiért oda lett téve, amiért a magyar választópolgárok őt miniszterelnöknek tették meg. Nem miniszterelnöki beszédet tartott, hanem olyasmiről beszélt, amiről semmi köze, és teljesen mindegy, hogy azokról a dolgokról mit gondol, mert nem rajtam múlik. Teljesen fölösleges megtudni, hogy ő mit gondol arról, amiről nem gondol igazából semmit, és mégis ezt mondja el. Ugyancsak érdekes a jellemzője ennek a beszédnek évről évre, hogy a helyieknek ugyancsak nem mond semmit. Ugye rendre az történik, hogy ő fogja magát, fizikailag oda megy, és onnan ide beszél, de az ott lévőknek nincs semmilyen mondandója, mert nem is ismeri őket. Nincs semmilyen elképzelése arról, hogy ők mit kívánnak hallani, vagy mi lenne az, ami oda passzolna. Ez nem ízléses dolog a hallgatóságnak ott nem mondani semmit, hanem hazabeszélni. De hazabeszélni sem úgy beszél, mint ahogy egy miniszterelnöknek kellene, hanem valami nagyévűt mond. De amikor nagyévűt mond, vagy kísér el mondani, az se jön be. Történetesen az illiberális államról szóló vízióit én politikai hibának tartom, mint hogy ő maga is belátta, hogy ez hiba volt, hiszen a rákövetkező tusványoson és még a rákövetkezőn is ebből jött valamiképpen vissza. Akkor úgy gondolta, hogy milyen helyes dolog lenne valamiképpen elnevezni a rendszert, amit fölépített, de éppen ez verte ki a biztosítékot, hogy végre néven nevezte. Ez nagyon nem ment át. A nyugati közvéleményen végképp nem, de a hírmagyarázók sem tudtak ezzel a szóval mit kezdeni. Ma is küszködünk ezzel a szóval, hogy ez voltaképpen mit jelent. El lehetne mondani hosszasan, hogy mi a tartalma, de voltaképpen ez nem jött be. Tehát amikor nagyon szeretett volna valamit úgy igazából úgy állítani, az se sikerült. Leghelyesebben akkor jár el, hogyha nem mond semmit. Jelzem, a Tihanyi beszéd is hiba volt, Szimeon támogatása, kifejezetten hiba volt, az RMDSZ elnöke,
de az kifejezetten hibának.
Otromban. Ez azt mutatja, hogy egy ostoba emberről van sajnos szó, aki képtelen volt átlátni ezt a dolgot. Ő nem azzal foglalkozott, hogy a székelyeknek, vagy a erdélyi magyaroknak, vagy tágabb értelemben a romániai magyaroknak, vagy egyáltalán Romániának mi lenne jó, ez se rátartozik, de mindenesetre ebben már mondhatott volna valamit, ő azzal foglalkozott, hogy egy szövetséges találjon, ugye, az Európai Unióban folytatott, senki által nem kívánt harcaihoz egy szövetséges találjon, és egyébként a Szimeon támogatása következett, naturálisan következett az Orbáni politikából, úgyhogy nem, a saját szempontjából nem követett el hibát, de valójában ez súlyos hiba volt, hogy ebből is vissza kellett jönni összefoglalni, tehát azt mondhatjuk, hogy hozta a formát, csak még annál is tulajdonképpen ez gyengébbre sikerült.
Richard, én szívesen helyeselnék neked, amikor azt mondod, hogy Orbán Viktor ostoba, de nem tudom elfogadni. Nem az. Nem is volt az, valószínűleg még most sem az, de tanácstalan. Ezért mondtam az elején, hogy elfogyott. És ez a tanácstalansága 2024 februárjára vezethető vissza, amikor kirobbant ez a kegyelmi botrány, és már arra se találta a választ, azt engedte, hogy az megtörténjen, de nem fogta föl, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Jó, persze, nyilván abban gondolkodott, hiszen maga a botrány vagy a botrányt kiváltó döntés az jóval korábban született, hogy hát ezt se kell a nyilvánosságnak megtudnia, mi közük hozzá, minden kegyelmi döntés titkos, hát miért lenne ez probléma? Valahogy valaki észrevette, közzétette, és botrány lett belőle. És onnantól kezdve nem tudja, hogy kezdődik. kezelje se azt, se ami utána következett, sem a magyar gazdaság és társadalom problémáit, válságait, se a világ és benne Európa konfliktusait, problémáit, a legprimérebb harcolunk, szembefordulunk Európával szemben, a világgal szemben, mindenkivel.
Gyuri, magyar... hát neki ez az, a saját
igen,
terepe.
De ez már kevés.
Ez a harci marci.
Igen, persze, ez mindig benne volt, hogy ne, de most ez lett az egyetlen, és a magyar társadalomnak nem az a problémája, hogy most hogyan harcoljunk Ukrajna ellen, vagy hogyan harcoljunk a világháborúval szemben, hanem ennél, ahogy Magyar Péter jól látja, sokkal közvetlenebb mindennapi problémái vannak. És ezekre nem talál választ, vagy nem tud azonnali választ, egy részük persze meg sem oldható azonnal, ez is igaz, csak nem nagyon próbálta az elmúlt 15 évben, csak kapkodott, vagy főleg egy válasza volt rá, központosított. Mindent vegyünk mi közvetlenül a kezünkbe. Legyen az oktatás, legyen az egészségügy, legyen az akármi a világon, majd én eldöntöm, kinevezek valakit, és megcsinálja. Ez mostanra kiürült, lehetetlenné vált, végrehajthatatlanná vált, és neki nincs ötlete, gyakorlatilag minden héten keres valamilyen új támadást, új támadási lehetőséget, új ellenséget, hogy hogy és miért kellett megismételnie egy tusványosi beszédben ezt a nyomorult NICEP ügyet, ezt az északi rapper csoportot miért kellett kitiltani, hogy hát ez nem, kit érdekel ez? Lehet, hogy néhány száz magyar értelmiségit vagy zenészt érdekelt, és abban bízik, hogy talán a budapesti liberális értelmiség majd bólogatni fog, hogy igen, így kell bánni ezekkel, de hát ez nem egy társadalmat foglalkoztató kérdés. Az, hogy a Majka mit játszik el egy fesztiválon, és az óriási sikert arató számát Bingisztánról hogyan mutatja be, ráadásul hogyan fejleszti tovább, hogyan aktualizálja.
Közel 25 millió igen, letöltése igen, van ennek a számnak.
Ez jobban érdekli, de erre olyan válasz, hogy ezek a lefizetett különböző zenészek, meg ez a NICEP, nem engedhetjük be ide. Igen, Ahmadinejad volt iráni elnököt, akinél antiszemitább és terrorista barátabb vezető nincs, vagy kevés, azt be lehetett engedni, nem is egyszer-kétszer. Igaz, hogy nem a Campus Fesztiválon lépett föl, és nem énekelt, hanem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadást. Az szabad, ez meg nem szabad, az se lett volna egyébként országos kértés bizonyos értelemben, bár nagy politikai, de egy NICEP-et előhozni, és egyben világháborúval fenyegetni, ez a teljes kűresedés nem ostobaságból, tanácstalanságból. És azért nincs válasza, mert nem tudta megoldani az ország alapvető problémáit az elmúlt 15 évben, és ezt ő is tudja.
Nos, jó is, hogy szóba hoztad ezt a harmadik világháború kérdést, mert emellett nem menjünk el azért szó nélkül, hiszen ez a bevett és jól ismert fideszes ijesztgetésnek a része, hogy fölfestünk valami retteneteset a falra, aztán majd jön Orbán Viktor és megoldja. És hát a ráadott válaszokban azért hajmeresztő dolgok vannak. A Magyar Honvédség technológiai fölényéről beszélt Orbán Viktor, ami segít majd kimaradni ebből a háborúból. Hozzáteszem, ha bármelyik NATO országot támadás éri, akkor Magyarországnak kutya kötelessége a NATO oldalán szövetségesként segítséget nyújtania és benne lenni, mint ahogy ezt mi is elvártuk volna bármelyik másik embertől. Aztán Klebersberg féle kultúrfölényről beszélt ezzel kapcsolatban, ami már egészen hajmeresztő. Szóval egészen furcsa dolgok voltak, és az egészet át is fordította Orbán Viktor, hogy a Nyugat-Európa és az Európai Unió játszik 2014 óta a tűzzel, tehát nem Putyin támadta meg Ukrajnát a zöld emberkékkel, és foglalta el a Krimet, vagy aztán támadta meg Ukrajnát közvetlenül is. Tehát teljes őrültség, hogy itt a megint feje tetejére állította ezt a béke és háború kérdését. Ugye Vlagyimir Putyin neve sem hangzott el, pedig hát ugye ha van itt Európában háborús bűnös, akkor Vlagyimir Vlagyimirovics biztos, hogy az. Szóval nagyon, tényleg egy ilyen zűrzavaros gondolati maszlag volt ez, amit én tőle hallottam.
Én azt gondolom, hogy ez a maszlag, amit előad, ez megint azzal a problémával függ össze, hogy igazán teret akkor veszített, amikor ez év elején végre bejelenthette, hogy a csodafegyvere, nevezetesen Donald Trump ül a Fehérházban. Ez volt az utolsó olyan legutóbb kialakított csodafegyver, amivel adott esetben bombázzuk Brüsszelt. Tehát, hogy itt megjött a mi szövetségesünk, és most aztán minden másként lesz. Ezt lényegében bejelentette tavaly tusványosan is, és akkor a saját világpolitikai szerepét is bejelentette. Tehát abban hitt, hogy ő világpolitikai szerepet fog játszani, ahol egyébként ebben a beszédben is elmondta, valamennyi nagyhatalommal a legjobb viszonyban lesz, és a legjobb viszonyt kihasználva ez Magyarország kiemeli a közép-európai országok sorából, sőt Európából is, mi leszünk az a nemzet, amelyre Donald Trumptól Putyinig, Xi Jinpingig támaszkodik, sőt a türkök is ránk fognak támaszkodni. Na most ez a dolog, most azon túlmenő, hogy nevetségessé vált, kiderült, hogy a Fehérházba megérkező Donald Trumpnak egy ideig tényleg úgy nézett ki, hogy Putyinnal esetleg megölelik egymást, és bekövetkezik az, amit Orbán Viktor gondol, hogy az európaiakat itt hagyják és az ukránokat a semmibe. De erre most azt kell mondanom, hogy éppen az elmúlt három hétnek a tanúsága az, hogy itt valami nem stimmel, kedves Orbán Viktor, erre egyébként Magyar Péter utalt is, hogy hát van egy amerikai béketerv, amit átnyújtottak Putyinnak, és tessék arra válaszolni. Tehát itt valamit nem értesz, kedves Viktor, ez már nem ugyanaz. Hozzá kell tenni, hogy kezdettől fogva én évek óta ezt az egy dolgot kérdezem, hol van a magyar béketerv? Tehát ne beszélj a levegőbe.
Ja, megvan. Orbán Balázs elmondta. Azt kellett volna csinálni, amit 56-ban, vagy az 56-os tanulság alapján letenni a fegyvert.
Az rendben van, de...
Békének nem jó?
Ez most én egy valóságos tervről beszélek, tehát arról...
De hát egyáltalán kihatalmazta fel Orbán Viktort, hogy bárkinek a nevében tárgyaljon. De ugye ez is hiányzik.
Ez az, hogy ő lényegében kiderült, hogy arra alkalmatlan, hogy mondjuk például nagy bejelentés, ez most halálkom, nem az az érdekes, hogy ide jön-e Donald Trump, hanem mondjuk Budapesten találkozik Donald Trump és Vladimir Putyin. Ez egy valóságos béketerv, ezt akkor végig lehet gondolni, erre lehet tűzszünetet alapozni, és így tovább. Ilyet kigondolt Erdogan, ilyet kigondolt Netanyahu, ilyen volt a kínaiak fejébe, ilyen volt a svájciak fejébe, fel tudom sorolni. Orbán Viktornak nincs ilyenje, legalábbis nem tudunk róla.
De László, Magyarország lenne az utolsó állam, ahova Zelenszkij eljönne.
Ez a borzasztó, hogy valóság, ez csak szöveg. Amit ő előad, ez úcska, semmit mondó, gyenge szöveg. Hadd mondjam, hogy miközben a románokkal gúnyolódott, az újonnan megválasztott román elnököt azonnal fogadta Donald Trump a Fehérházba, és barátságosan kijelentette, hogy a legjobb ember, miközben Orbán Viktort még azóta se fogadta. Tehát azért át kéne gondolni, hogy hol vagyunk, és hol nem vagyunk. Na most ebből a szempontból szerintem ő eddig az ország fölött repkedett, és azt hitte, hogy ő Donald Trumppal és Xi Jinpinggel egy szinten van. Ezért Magyarország neki egy provinciális porfészek volt. Ki foglalkozik Magyarországgal, amikor én sokkal fontosabb világproblémákkal, a harmadik világháborúval, vagy békével.
Elhárításával foglalkozik.
Csak nem fogok én arra gondolni, hogy késnek a vonatok, és nincsen az egészségügyben, nem tudnak operálni.
Lepedő sincs a korábbi.
Ki a fenét érdekel az, hogy hát most azt kell mondani, halljanak meg, nem érdekel. Hát nem
köztök
érdekel.
Szólva, ha a személyvonatok nem érkeznek meg a Balatonra, akkor például a korszerű hadviselésben a magyar honvédséget ugyan hogyan szállítanák le a céljához?
De ezek csak harckocsikkal. Valójában újra mondom, ő a világpolitikával foglalkozott, persze, és most le kellett szállnia, mert a világpolitika szegény nem hajlandó vele foglalkozni. Ő foglalkozott vele, de a világpolitika beutasította a sarokba, nem vagy fontos.
Egyetlen egy újdonság, már amennyire újdonság, de ez is elég naftalén szagú, ez a bizonyos digitális polgári körök megalakítása, ami újdonság volt a beszédében, de ennek is van azért egy gondolati bakugrás ebben, mert a polgári köröket akkor alakította meg Orbán Viktor 2002-ben, amikor ellenzékbe került, és ugye a tábort valahogy karban kellett tartani, kellett egy hívószó, kellettek események, stb. Stb., hogy a következő választásig, amit egyébként elbukott, meg az utána következő választásig valahogy egyben tartsa a nyájat. Most pedig egyenesen az a hangzott el a beszédében, hogy ezzel válaszol majd a Fidesz a, idézem, a tiszások digitális agressziójára. Hát miféle marhaság ez? Egyszerűen csak arról van szó, hogy nyilván Magyar Péter és a tiszások sokkal jobban használják a digitális eszközöket, vagy üzeneteket legalábbis idáig, kevesebb, jóval kevesebb pénzből, mint a kormány vagy Orbán Viktor.
Igen, ez alig, hanem a harcosok klubjának egy bizonyos fajta kudarca is, hogy kiterjesztődik most a digitális figyelem, és a harcosok klubjával is ugye elsősorban az a probléma, hogy látunk arcokat, akik, ha jól látjuk a dolgokat, részt vesznek a harcosok klubjában, ugyanakkor valójában olyan méretben fog majd előjönni a digitális üzenet, amelyet csak gépek tudnak kezelni voltak éppen, ezek az arcok, a nyugdíjasok, ezek tulajdonképpen fedő arcok voltak éppen, és ez sem volt, úgy látszik, elég. A digitális térben bizonyos fokú szabadság van, és itt valóban nem bizonyos fajta hátrányban érezheti magát a Fidesz, és nagyon sok közpénz fog most elmenni arra, hogy ott előnyösebb pozíciókat érjen el. Vagyis voltak éppen a választásról szól ez is, mint minden. A világháború emlegetése is. Akárhogy nézzük, sajnos a világháborút is ebben a kontextusban említette, hiszen a végtére is oda jutott ki, hogy annak megelőzése érdekében, hogy a világháborúból kimaradjon Magyarország, az kell, hogy a Fidesz szavazzon a magyar polgár. Viktor is minden a választásról szól, ez a beszéd is a választással kezdődött. Az első mondatokban a jövő évi választásokról beszélt, mint aktualitások közül az elsőt. Valójában...
És bocsánat, de volt itt azért egy digitális kényszer, nevezetesen az, hogy a Meta bejelentette, hogy nem enged szintiszta politikai párt üzeneteket közzétenni. Az oldalain ezért kell most megszervezni akkor most Lacitól kölcsön veszem a csodafegyvert, a Wunderwaffét, ami ugye úgy hangzik, mint egy orosz golyószóró, ez a DPK, a digitális polgári körök, és majd ezek fogják ezeket az orbáni üzeneteket továbbítani a választások
idején. Igen, így van, és ez volt ama nagy bejelentés, úgyhogy egyetértek azzal a értékeléssel, hogy voltak éppen semmit mondó dolgokat hallottunk, egy semmit hallottunk voltak éppen, és mégis érdemes volt meghallgatni, mert valóban megtudtuk, hogy milyen lesz a következő néhány hónapunk. Úgy fest, hogy tényleg így áll a helyzet, nincs más gondolat, nincs más ötlet a választási kampányra vonatkozóan, ezt fogjuk hallani, a háborútól való megmenekedés, Ukrajna, és így tovább. Ez azt mutatja, hogy más ötlet nem volt, ezért jó, hogy meghallgattuk ezt a beszédet, és látjuk, hogy milyen hónapok várnak ránk, jelzem, súlyos hónapok várnak ránk, dőlni fog a mocsok és a háborús retorika olyan méretekben.
Nagyon cinikus lennék, akkor te az intellektuális pezsgést fogod hiányolni a következő hónapokban a politikai kommunikációból.
De jó, hogy volt egy másik beszéd is a nap folyamán.
Épp ezt akartam kérni, igen.
Bocsánat, Magyar hogy Péteri. Átvettem itt a műsorvezető iránymutató szerepét.
Ebben a stúdióban, ebben a székben ülve ez egy cseppet sem meglepő. Én egy dolgot tennék hozzá, hogy Magyar Péternek volt egy nagyon jó szlogenje, a háta mögé volt fölírva a székesfehérvári színpadon, működő Magyarországot. Ezt állítja szembe Orbán Viktorral, és ez egy nagyon találó, két szóból álló mondat. Ez tényleg szóval, az eszenciája annak, amit ő gondol.
Igen, ez is jó volt, és egyszerű, és érthető, és mindenki számára felfogható, de a két beszédnek a furcsa, ugye ebben sem volt semmi egetrengető. Még olyan se volt talán, mint a korábbi hónapokban, ilyen alkalmakkor elmondott beszédeiben, hogy akkor még ezt a téglát is hozzátesszük. Ezzel is előjövünk, ezt még nem vártátok, de bejelentem ezt is, meg bejelentem azt is. Nem volt ilyen. Ez egy miniszterelnöki beszéd volt, szembeállítva a valóban hivatalban lévő miniszterelnök beszédével. Egy olyan beszéd volt, ahol nem egyszerűen az ellenzék vezetője mondta el magáét országról, világról, Magyarország helyéről és a mi problémáinkról, hanem egy olyan ember, akitől joggal várnak miniszterelnöki összefoglalót arról, hogy mi a teendő. És ezért nem is voltak benne frenetikus vagy egetrengető kijelentések, de az benne volt világos iránymutató iránymutatásként, hogy nekünk Európában a helyünk, 1100 éve az Európai Unió és a NATO biztonsági szempontból az otthonunk, mindenfajta kettős játék, hintapolitika, ami korábban a magyar történelemben, politikában volt, tragédiához vezetett, Orbán Viktor ezt folytatja, ezt csinálja, és ez is ugyanoda fog vezetni. Nekünk tehát azt a helyet kell újból magunknak igényelnünk és birtokolnunk, amely mindig is az volt, és Magyarország számára ez a biztonság és ez a jövő. Ez egy nagyon világos miniszterelnöki üzenet volt, azt kell mondanom, és lehet, hogy az ott összegyűlt több ezer ember valami többet várt, nem tudom, bár az is lehet, hogy csak a forróság miatt az, hogy ne 1 óra 20 percig tartson, de egy miniszterelnöki kvázi expozéként azt kell mondanom, hogy valódi bejelentkezés volt arra, figyelj ide, Viktor, vagy ahogy mostanában szólítja őt, miniszterelnök elvtárs. Itt vagyok, és ezt akarom. És ezt a közönség is érezte, meg azok is, akik látni, olvasni fogják a következő órákban, napokban.
Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból még egy nagyon fontos üzenete volt, és ez arra rímel, hogy Orbán Viktor nem miniszterelnökként beszélt. Ez a működőképes ország. Az azt jelentette, hogy előtte elmondta, hogy az ország állama nem létezik, kormányozatlan ez az ország. Nincs kormánya. Nem működik, és akkor elkezdte felsorolni, hogy mi minden nem működik, amiről egyébként a magyar társadalom meg is van győződve. Tehát nem ő találta ki. Ő tulajdonképpen itt egyértelműen képviselte a társadalom, itt biciklizett mellettem, és ott mondta.
Igen.
Tehát, hogy én most azt mondom el, hogy bizony nem működik a MÁV, hát látjátok, hogy nem. Bizony nem működik az egészségügy, de nem működik az oktatás, de nem működik a nagyon kifejezetten kampány szempontból szerintem remek volt, amikor a 16 éves Danival kerekezek, és azt mondta, igen, hogy ő rendőr szeretne lenni, hogy megvédje a, tulajdonképpen a magyarokat. És erre azt üzente, hogy bizony erre nagy szükség lenne, és a rendvédelmi szervekkel rosszul bánnak. Ezt most üzenni a rendőröknek, ez egy kifejezetten pozitív és jó üzenet, főleg a Pride után. Tehát csak azt akarom mondani, hogy a nagyon lényeges, hogy a mindennapi gondokról adott hírt, és többé-kevésbé azt mondta, a miniszterelnök elvtárs nem foglalkozik veletek, nem törődik veletek, nem a ti miniszterelnökötök. Én foglalkozni fogok veletek, már most foglalkozom, hiszen itt közöttetek vagyok, és ígérem, hogy mi ezekkel a gondokkal fogunk foglalkozni, és nem azzal, hogy Zelenszkijt kiplakatírozzuk és meggyalázzuk. Ez egy döntő üzenet, a megélhetésről van szó, az inflációról van szó, hogy kibírod-e nyugdíjasként a hónap végéig, erről akarok beszélni, nem arról, hogy a világtörténelemben Magyarország hol törti be éppen Orbán Viktor szerint a szerepét. Ez ilyen értelemben kifejezetten győztes üzenet. Tehát én azt is gondolom, hogy miközben Orbán Viktor rögtön az elején azt mondta, hogy mi már győztünk. Mi már tulajdonképpen a 80 képviselőnk megvan, tehát gyerekek, győztünk, hát itt ebben ez nem szerepelt, pedig korábban voltak ilyen is, hogy kétharmaddal győztünk. Ne?
Bocsánat, azért ezt a rendkedvéért hozzáteszem, hogy Orbán beszédében egyetlen forrásra sem beszélt. Tehát bemondott ő ott mindenféle európai felméréseket, parlamenti szavazás felméréseit, a magyarok így, a magyarok úgy, egyetlen hiteles forrás nem volt, hogy ezt valaki, ezt kimondja. Tehát tulajdonképpen mondhat bárki bármit. Láttam, Richard, hogy piszkos új jegyzeteltél közben.
Igen, számtalan dolgot kívánnék mondani, úgyhogy ha lenne 5,5 óra, akkor azt
kitölthetünk. Csak 5 óránk van.
Tehát akkor Lefttolstoyt most felejtsük el, de próbáljuk meg Örkény István 1 perceseiben.
Igen, talán azzal érdemes kezdeni a részemről, ha szabad, hogy ha ez a beszéd nem így hangzott volna el, nem ezekkel foglalkozott volna, Magyar Péter másról beszélt volna, akkor is jelentős eseménnyel állnánk szemben, szemben, hiszen ennek a beszédnek az időzítése már önmagában jelzésértékű. Ennek a beszédnek akármilyen tartalommal el kellett hangoznia, méghozzá a mai napon kellett elhangoznia, hogy éppen Székesfehérváron hangzott el az a véletlen.
Ami a közvetítést illeti nagyon jól mutatott egyébként. Tele volt a tér, történelmi helyszín volt, és a beszédét Magyar Péter Szent Istvánnal kezdte, és Szent Istvánnal fejezte be, tehát a szonáta forma is megvolt.
Pontosan így van, tehát ennek a beszédnek el kellett hangoznia, és most egy alternatív beszédről is beszélünk ebben a stúdióban is, és az ország közvéleménye is ilyen, ennek a beszédnek az értékelésével találkozik, tehát nem arról van szó az idén már, hogy egyetlen beszédről beszél mindenki, hanem egy másik beszédről is beszélünk. És akkor mondanám azt, hogy tartalmilag is ez egy jól megválasztott beszéd volt, egyébként jobb szónok is, mint a másik szónok.
Tételesen cáfolt mindent, amit Orbán Viktor mondott, a keleti nyitástól kezdve a NATO, EU tagság, Ukrajna, mindent.
Valóban így van, és ugyancsak azonosulhatunk azzal a felfogással, hogy ez egy miniszterelnöki beszéd volt, egy nem miniszterelnöktől, lehet, hogy egy miniszterelnöki aspiránstól, de valóban miniszterelnöki témákkal foglalkozott. Ugye tusványosan a szónok nem miniszterelnöki témákkal foglalkozott, mint ahogy az elmúlt 15 évben sem miniszterelnöki dolgokkal foglalkozott az a szónok, hiszen ez az ország nincs kormányozva, ez egy nem kormányzott ország, ahol MS-szónok ugyancsak felhívta erre a figyelmet, de amúgy is tény. Csodálkozom ugyanakkor, hogy néhány hírmagyarázó vagy elemző figyelmét ez elkerüli, hogy itt nem erős kormányzásról van voltak éppen szó, hanem az elmúlt 15 évben, hanem nem kormányzásról van szó. A miniszterelnök mindenféle ellenségeket gyárt, és azokat mindenféleképpen legyőzi, mindig garantálva, hogy az ő oldalán többen vannak, mint az ellenfél, az ellenség oldalán. Ez ebben biztos nagyon jó, a propaganda kormányzás mindig folyt, de maga a kormányzás itt még el sem kezdődött voltak éppen. Ez a szónak most bejelentkezett, és olyan témákkal foglalkozott, amivel egy miniszterelnöknek kellene foglalkoznia, és nyilvánvalóan ez esélyt ad számára arra, hogy esetleg oda jusson, hogy ezekkel a témákkal valóban foglalkozzék is az ország érdekében.
Ugye, ami nagyon érdekes, hogy külpolitikában a NATO és az Európai Uniós tagság hangsúlyozása mellett Magyar Péter leszögezte, hogy az első útja Varsóba vezet, a második útja Bécsbe, a harmadik értelemszerűen Brüsszelbe. Ez is egy nagyon tiszta megfogalmazás, mármint abban az esetben, hogyha miniszterelnökké választják jövő tavasszal, illetve volt még egy újdonság, ami egyébként egy klassz oldalvágás Szijjártó Péternek, hogy a Tisza vagy a Tisza kormány diplomáciai akadémiát nyitna Budapesten, mert nyilvánvalóan azt a rombolást, amit a Bemrakparton, a külügyminisztériumban Szijjártó Péter a fejekben idáig végzett, azt valahogyan majd ellensúlyozni kell. Tehát látjuk, hogy nemzetközi szinten is van programja Magyar Péternek, de nagyon sokat beszélt arról is, és ugye ezt én már említettem, hogy a fiatalok például elmennének Magyarországról, hogy kevés a gyerek, hogy fogy a magyar. Ezek mind akut problémája a magyar társadalomnak.
Ugye jellemző, hogy Orbán azzal jött elő tusványosan, hogy hát olyan dolgokat csinálunk, amit senki a világon, hát az, hogy két gyerekes anyák, nem hogy addig, amíg a gyerekük fel nem nő, és nagykorú nem lesz, nem fizetnek ezt ilyet, de életük végéig nem fizetnek, mert nekünk meg kell oldanunk ezt a demográfiai problémát. Teszem hozzá, azzal nincs meg, hát nem csak, hogy nem sikerült az elmúlt 15 évben, volt néhány év felfutás, de másutt is volt, ahol nem öltek bele annyi pénzt, mint Magyarországon, és most visszamentünk egy olyan mélypontra, ahonnét elindultunk. De ez csak egy dolog, hogy olyat csinálunk, amit senki más. De ezzel a probléma nincs megoldva, mert azzal, hogy az édesanya, egyébként tegyük föl, hogy megérdemelten nem fog esziát fizetni, a következő generációk megszületése nincs megoldva. Lehet elfogadni ezt egy olyan ígéretként, hogy én most fogok megházasodni, és soha nem fogok személyi jövedelmet fizetni, hát akkor vállaljunk akármennyi gyereket. Nem így működik. A demográfusok is tudják, hogy nem így működik, és Orbánnak az a válasza a nagy problémára, mert ez egy komoly probléma, hogy mi olyat csinálunk, amit az egész világ nem. Magyar Péter pedig arra hívja föl a figyelmet, hogy 15 éved volt, és mit csináltál? Magyarország az Európai Unió aljára csúszott, a legszegényebb vagy az egyik legszegényebb ország lettünk, soha még annyira nem voltunk demográfiai válságban, mint most, annyira kevés gyerek nem született, mint most, annyira sokan nem mentek el az országból, mint 2024-ben, és tele vagyunk olyan problémákkal, amelyeket 15 év alatt legalább el kellett volna kezdeni kezelni, és nem csináltad meg, hanem rosszabbá tetted. Egészségügytől, közlekedésen át, minden egyébi oktatásig. És ő pedig nem csak ebben a beszédben érintette, bizonyos értelemben fontosabbnak is tartom az egészet, az országot járva, különböző fórumokon, ahol nem csak olyan kérdéseket tesznek föl neki, mint például a papírról olvasott kérdések Orbán Viktornak, hogy mi volt a jele az óvodában a miniszterelnök úrnak, meg hogy mi a kedvenc fagyia, és erre képes volt komolyan felelni Orbán Viktor. Szóval Magyar Péternek komoly kérdéseket tesznek föl, és ott ő valóban lépésről lépésre, tégláról téglára fejti ki azt a programját, amivel gondolom 2026 tavaszán majd a választók elé áll. És ez oktatásra is vonatkozik, egészségügyre is vonatkozik, gazdasági, adózási kérdésekre is vonatkozik. Szóval, és ráadásul úgy, hogy az emberekkel beszéli meg, és az emberek kérdésfeltevéseire válaszol, amelyek vagy jó kérdések, vagy nem, de mégis az ő életükre vonatkoznak. Ez egy sokkal jobb és hatásosabb megközelítés, mint az, hogy Orbán Viktor kiült Tusványosra, ahol még csak nem is lelkesen megtapsolják végül.
No, amit Magyar Péter mondott, abból én még két elemet emelnék ki. Az egyik ahhoz kapcsolódik, amiről itt már szó volt, hogy bizony ráolvasta Orbán fejére azt, hogy Szimeont és az AUR-t, ezt a román szélsőséges pártot támogatta. Azt a szót használta Magyar Péter, hogy Orbán Viktor a gyűlölet nagymestere, szó szerint így hangzott el, illetve azt mondta, hogy 2026-ban nem csak választás lesz Magyarországon, hanem népszavazás Orbánról. És ez a kapcsolódás, ez azért így helyre teszi a dolgokat, azt gondolom.
Ez egyébként igaz. Tehát ebben nem téved, hozzá kell tenni, hogy ezt Orbán Viktor éppen úgy tudja. Tehát ezt, ha igaz, akkor a felkészítőben, amelyet májusban tartott a Fidesznek, akkor ugyanezt mondta, hogy igazi döntés az, Orbán Viktor vagy Magyar Péter. Ez lesz a döntés. Azt helyesen tette, hogy fejére olvasta a Szimeon ügyet. Nagyon sajnálom, hogy ezt Erdélyben nem tették meg. Azt hiszem, hogy a népszavazáshoz, ehhez a szavazási formához azért is jó példa, amit maga a tömeg mutatott. Szerintem abban téved Orbán Viktor, illetve a helyzetéből következik, hogy azt hiszi, hogy mozgalmakat felülről kell alakítani. Tehát digitális mozgalmat éppen úgy, mint a harcosok klubját. Na most a Tisza szigetek, és ez ott a helyben látszott, azokat nem
ezek
Magyar Péter.
Alulról szerveződő dolgok.
Ezek valódi mozgalmak. Tehát ott helyben szerintem Fehérváron ennek hatására nagy valószínűség szerint legalább 2 vagy 3 Tisza sziget fog alakulni. Korábban még nem gondoltak erre, és nem is mondta itt egy szóval se Magyar Péter, hogy alapítsatok Tisza szigetet. De alapítanak, és a szomszéd faluban is alapítanak, és ez az igazi mozgalom. Tehát itt valóságos mozgalom, mint hogy nem Magyar Péter szorítja föl az embereket, hogy lesznek szívesek digitálisan, adott esetben támadást éni, trollkodni a Fidesz vezetőkkel. Maguktól csinálják. Egy ország elindult egy olyan úton, ahol magától van mozgalom. Ez bizonyos értelemben azt is jelenti, hogy szerintem maga Magyar Péter sem tudja, hogy ez a mozgalom éppen merre tart. És neki is valami fajta ilyen iterációval kell kitalálni, hogy, és azért is biciklizik közöttük, hogy te most éppen hol tartasz?
Na de hát ez az egész alapja ennek a 80 nap alatt Magyarország.
Hát tulajdonképpen ez a dolognak. Ez a rendszerváltás iránya. Egy rendszerváltást alulról kell megcsinálni. Ha ő fölülről próbálná, ahogy egyébként, és ez volt az óellenzékeknek a problémája, valamennyien fölülről próbáltak mozgatni egy társadalmat. Ez a társadalom nem akarja, hogy fölülről mozgassák. Elég volt, hogy a Fidesz fölülről mozgatta őket. Szükségek van egy megváltóra, tehát a Magyar Péterre, de alapjában véve alul elkezdtek mozogni, és kitalálják maguk, hogy na és akkor itt a helyi kórház, amit kéne csinálni. Na és akkor itt a helyi iskolával mi legyen. Na és akkor itt kilopta el az egész várost. Ez az, ami igazán kellemetlen a hatalom számára, mert ezzel semmit nem ér, hogy szembeállított dopment és a nem tudom kicsodát. Ez nem a felső elitről szól. Erről már régen le kellett volna tenniük, ezt nem értik. Ez alul van, egy alul lévő mozgalmat próbálnak elfolytani felülről, ez nem megy.
Richard?
A következő 2026-os választás, ha megérjük, valóban arról fog szólni, hogy Orbán Viktor menjen vagy maradjon, csak jelzem, hogy ez nem újdonság. 1998 óta erről szól a választás. 1994-ben választottunk utoljára, másodszorra és utoljára úgy, hogy nem Orbán Viktorról szólt a választás. Azóta, 98-tól a legutóbbi választásokig, az volt a kérdés, hogy Orbán Viktor legyen-e a miniszterelnök, vagy nehogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök. A következő választás is...
Bocsánat, de minket mondasz, ez elvezet oda is, hogy annak a féktelen Gyurcsány gyűlöletnek az az oka, hogy 2006-ban. Megverte Orbán Viktort.
Igen, így van. Gyurcsány Ferencnek ez volt a nagy bűne, hogy sokkal jobban szerepelt a vitán, mint Orbán Viktor, és hogy győzött. De jelzem, Orbán Viktor más választást is elveszített már, a 2002-est, és az nem ilyen ellenféllel szemben, hanem Kovács László és Megyesi Péter tandemje tudta legyőzni. Akkor a Fidesz, ez egy olyan tapasztalat volt Orbán Viktor számára, hogy soha többet nem veszíthet választást, egyszer kell nyerni, de akkor nagyon is attól kezdve a választást úgy kell alakítani, hogy arról szóljon, hogy a nép felsorakozzék mögötte, és ne arról szóljon, hogy a nép megválaszza, hogy milyen lesz a következő kormányzás iránya. Akárhogy nézzük is, most egy új politikai rendszerben élünk 2010 óta, nem a megelőzőben, amelynek demokrácia volt a becsületes neve, hanem egy új politikai rendszerben, és mégis erről szól a választás. Ez a 26-os választás azonban ennek előrebocsátásával is. Különös lesz abban a tekintetben, hogy közönségünknek egy jelentős részének elege van Orbán Viktorból, és nagyon várja a közönségünk jelentős része, hogy végre szavazhasson erről a kérdésről, és népszavazásnak felfogható választáson küldje el végre Orbán Viktort. Itt tehát megnyílott egy esély.
El lehet küldeni Orbán Viktort a hagyományos választásokon, hiszen hát ha valamit, akkor én a BTK-t azért nagyon szívesen odaadnám neki így, hogy lapozgassa, mert hogy van egy olyan érzésem, hogy ők nem vesztíthetik el ezeket a választásokat, mert olyan számon kérés következik utána, vagy következhet utána, aminek a súlyával ők is tisztában.
Ez olyan ira, így van, csak egy mondat, hogy a magyar közönség jelentős része ugyanígy gondolja. Tehát, hogyha megkérdeznénk bárkit az utcán, hogy vajon mi az, amit a hatalom nevetne be a választás megnyerésére, alig ha nem azt mondanák többségükben, hogy semmi, bármire képes a hatalom annak érdekében, hogy megtartsa a hatalmát. Az egyetlen esélye a rendszerváltásnak az, hogyha a közönség olyan hatalmasan jelentős része fordul szembe a kormánnyal, hogy még egy nem szabad és nem tiszta választáson is kifejeződhetik a népakarat.
De ott még nem tartunk. Szerintem, hogyha a mai napot akarjuk összegezni, végül is két beszéd hangzott el a magyar politika két legfontosabb figurájától, alakjától. Ezt a napot Orbán Viktor egészen biztosan elvesztette, Magyar Péter pedig nem csak azért, mert Orbán elvesztette, hanem azért is, mert miniszterelnökként tudta magát pozícionálni, megnyerte.
Ha totó nyelven fejeznénk ki magunkat, akkor az Orbán-Magyar Péter meccs 0-1 nyert a Magyar Péter. Nagyon szépen köszönöm Lengyel Lászlónak, Szentpéteri Nagy Rihárnak és Bolgár Györgynek, hogy mindezt a gondolatokat megosztottátok velünk.
Köszönjük.
A műsor elkészítésében közreműködött Sipos Magdolna, Lantos Dániel, Horváth Ádám és Túri Lui kollégám. Csernyászki Judit szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket, önök Hardi Mihályt hallották. Legyen szép hétvégéjük!
Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.